Sziasztok, Evelyn vagyok, a Műemlékvadász, és ez a Pod Decembernek a legújabb epizódja, ami a Hátizsák podcastben bekerül bele, úgymond a kis virtuális hátizsákomba. Mai epizód egy kicsit könnyedebb, és talán rövidebb is lesz, mint az előző. Egy igen érdekes témát szeretnék benne érinteni, de csak helyi szinteken, mint tudjátok, én pécsi vagyok. És ez pedig nem más lenne ez a mai téma, mint a pécsi szabadkönyvességnek a kialakulása. Csak egy ilyen kis, tudjátok, hogy szokásomhoz híven cikkekkel szemléltetett kis kezdeti útbemutató lenne ez. Ám mielőtt belevágnék, fontos egy kicsit úgymond magáról, a szabadkönyvességről egy pár szót ejtenem, tehát előhívom a nem létező történész Evelynt, aki egy kicsit beszél erről a fogalomról. Na de ne vegyetek teljesen komolyan, abszolút laikus vagyok a témában, csak szeretem, érdekel, de próbálom ezt most egy kicsit fogyaszthatóbb formában egy kicsit úgymond így ebben a részben tálalni. Na de lássuk is akkor, csak tényleg mielőtt így rátérnék a pécsi páholyra, a pécsi páholynak a megalakulásának az első időszakára, egy kicsit tisztáznám, hogy kik is azok a szabadkönyvesek, de tényleg csak egy picit így bevezetőként. Nos, sokak szerint a szabadkönyvesség kezdetei a középkori Európában nyúlnak vissza, ahol is a kömüves építőmesterek céheinek a tagjai voltak az első szabadkönyvesek. De kik is voltak ezek a kömüves építőmesterek? Ők nem mások voltak, mint akik például az akkori nagyobb építkezéseknek, mondjuk katedrális építkezéseknek a mesterei voltak, és az ő céheikből alakult ki ez az egész úgymond folyamat. Ezekhez a nagyobb volumenű építkezésekhez elengedhetetlen szaktudással rendelkező mesteremberekkel lettek, és ők így ezen hosszabb időszak alatt ugye együtt laktak, úgynevezett páholyokban, és akkor innen indult ki ez a páholy elnevezés is. Ezek a mesterek ugye hát a hosszú eltöltött közös idő alatt úgymond különleges kis rituálékat alakítottak ki, egymásnak átadták a tudásukat, és a kis szokásrendszerük úgymond szimbolikája lett a szabadkönyveseknek, tehát ezeknek a céheknek a szimbolika rendszere, szokásrendje. Hát igen, sokak szerint innen eredeztethető úgymond maga a szabadkönyves, illetve a szabadkönyves páholynak az eredete, de hát nem vagyok történész, én csak azt mondom, amit úgymond így laikusként tudok erről az egész folyamatról, vagy olvastam. Egyébként a 17. és a 18. század folyamán, különösen Angliában a szabadkönyvesség egyfajta úgymond eszmetársasággal alakult át, és itt az egyenlőség, a testvériség és a tudományos és a filozófiai ismeretek előmozításának a folyamatai, vagy elvei mentén akartak úgymond ténykedni, tehát ezek voltak az alapok. A titkos társaságként működtek, és saját kis rituálékkal, szimbólumokkal, tehát a kezdetektől fogva a diszkréció légkörével átszőtt kis találkozások voltak ezek, amikor úgymond a kis páholytagok találkoztak, elzárt és titokzatos kis találkozóik, úgymond sokak szemében egész más sejtettek, és ezért így elég sok ilyen mítoszt is, és legendákat szűrtek a kis szabadkönyves társaságok, páholyok köré az emberek. De egyébként a tagok, páholytagok társadalom különböző rétegeiből származó embereket takartak, de leginkább itt nagy tudású emberekről volt szó, de mondom, nem akarok ilyen részleteibe belemenni egyébként. Maga a szabadkönyvesség története nem mentes a konfliktusoktól, tehát több történész is vitázik néhány ponton, és azért is próbálok óvatosan fogalmazni, így bármilyen szinten is. Ugye sokan gyanakodva tekintettek, mint mondtam, a szabadkönyvesek titokzatos és befolyásos tevékenységére, és túl misztifikálták a úgymond a kívülállók ezt az egészet, mert nem voltak rossz emberek a szabadkönyvesek, tehát nem azért gyűltek össze, hogy szíveket áldozzanak, és ilyenek, nem ők valójában a társadalom jobb átételén próbáltak munkálkodni, és akkor most többet tényleg nem is menjek jobban bele. Talán egy kicsit azonban a szimbólumrendszerükről kellene, vagy illene beszélnem egy kicsit. Akár amik az épületeken is fellelhető szabadkönyves jelképek. Tehát a szabadkönyves, akár most az épületek példáját nézzük, épületek gyakran viselnek magukon számos szimbólumot, és ezek úgymond kis rejtett üzenetek, hogy bizonyít, szóval milyen szinten szabadkönyves épület. És ezek a klasszikus elemek, szimbólumok, a szem, ami a mindent látó isteni jelenlétet, a tudást szimbolizálja. Klasszikus szabadkönyves szimbólum még a G betű, mint a nagy geométer, ami a világegyetem építtetőjét jelképezi, de klasszikus jelképük még a körző, a kömves terékszög. Ezek a szimbólumok, tehát gyakran megjelennek az adott épületeken is, de különböző geometriai elemek is, szabályos ötszögek, sokszögek, tehát abszolút ilyen szimbólumokban kell gondolkodnunk, és ha ilyesmit láttok, vagy akár obeliszk, sas, piramis, tehát tudjátok, ezek a klasszikus szabadkönyves szimbólumok, vagy jelképek, úgymond, de most térjünk rá inkább a pécsi páholynak a kis kezdeteire. Egy cikket olvasnék fel egyébként, mint ahogy mondtam az elején is, jó szokásomhoz, vagy a hagyományaimhoz híve, ami nem máshonnan idézett cikk, mint a Dunántúl 1914. február 20-i száma. Na de lássuk is akkor a cikket. A cikk egyébként kiválóan mutatja, hogy a korabeli sajtó hát szintén kicsit furán állt ezekhez a szabadkönyves páholyokhoz, de a cikk tartalma nem tükrözi az én véleményemet a témával kapcsolatban, de most hát tényleg felolvasom a cikket. Szabadkönyvesek Pécset. Az Irányi Dániel páholy. Pár hónappal ezelőtt megírtuk, hogy a vallás ellenes szabadkönyves szövetség szálai Pécsre is elértek, s titokban megalapították a pécsi szabadkönyves páholyt, amelynek az Irányi Dániel nevet adták. Azóta ez az exkluzív vallástalan társaság összejöveteleket tartott, megszervezkedett, s bár kevés taggal, de megkezdte működését. Gondoskodtak helyiségről is, amelyet a maguk kényelmére a szabadkönyves előírások szerint rendeztek be. A titokban működő társaságnak rejtett otthonát lepleztük le az alábbiakban. A pécsi szabadkönyvesek Irányi Dániel páholya a Perczel utca 12. számú ház emeletén van, a főmester Kelemen Mózes doktor lakosztályában. A kis számú társaságnak 3 szobája van. Az első az előszoba, amely egészen üres, mindössze a felöltők és a kalapok számára a falfogasokkal van körülvéve. Az előszobából a szertartás terembe jutni. Itt 4 deszkából összetákolt kis kamra, illetve kabin van, amelyek belől feketére vannak festve, bizonyára sötétséget óhajtván vele jelképezni. A kiskamrák ajtóval vannak ellátva, és mindegyikben villamkörte van. Itt történnek a nagy hókuszpókuszok kíséretében az avatások, itt kezdi meg a szabadkönyves inas munkáját, amelynek egyik fő célja a vallás, főleg a katolicizmus üldözése. Harmadik szoba a komoly tanácsterem, amelynek ablakai az utcára nyílnak. A szabadkönyves rítus szerint padlója koblenkékre van festve, a falak pedig lilára, sötétebb és világosabb mintákkal. A falak szélén fehér sáv fut végig. Mennyezet indigókékre van festve, állítólag a szabateget jelképezi. A mennyezetről arany csillárok díszlenek a szobába. A 2 utcai ablak között emelvény áll a főmester számára. Az ablakok felett szabadkézi jelképes rajzok láthatók, amelyeket Köbauer Ernő festett. Itt tartják a tanácskozásokon kívül az előadásaikat is. A szoba közepén 6-8 sorban fekete székek állnak. Úgy a mennyezetem, mint alul középen a padlón vagy nagy villanygömb van elhelyezve. Ebben a szobában az egyik sarokban áll a harmónium, amelyet azonban használatba venni nem tudtak eddig, mert nem akadt hozzáértője. Ezekben a szobákban találkoznak össze a pécsi szabadkönyvesek, akiknek száma elenyésző, csekély. Kelemen Mózes doktor főmesteren kívül doktor Sándor, Szilárd Ármin doktor, Justus Mihály, Blau Adolf doktor, Kebalger Gusztáv, Kálmán Imre doktor, tagjai a Páholynak, akihez még Pécsről, tehát akikhez, bocsánat, még Pécsről, Siklósról és Mohácsról is csatlakozott néhány ember. A pécsi Páholy szabadkönyveseinek száma összesen 22-26 fő. Mintegy 26-an vannak tehát, akik hadat üzennek itt Pécsen is a vallásnak, s akik titokban, csendben akarják folytatni lélekülő munkájukat, hogy megteremtsék vele. Jaj, bocsánat, az erkölcseiben és érzéseiben hanyatló társadalom zűlött világát. Rendszerint vasárnap délután 5 és 6 óra között tartják a három pontos testvérek összejöveteleiket, amelyek a megalakulás idején elég gyakoriak voltak, de mostanában a tagok közönye folytán megritkultak. Szükségesnek tartottuk a titkos társaság féltékenyen őrzött takaróját fellebbenteni, és jövőben a törekvéseikre rámutatni. Az évezredeken át győzelmeskedő keresztdicsőségét irigyelhetik kislelkű rövid életű lázadó férgek, de örökké világító fényét elhomályosítani hiába kísérlik meg csatájuk hiú az Úrnak ellenében. Na, itt a cikknek a vége. Tehát látjátok, hogy milyen szinten félreértelmezték a szabadkönyves páholyokat, társaságokat, és nem csak Pécsen, hanem mindenütt. Tehát ez a cikk is annyira túlzó, és valamilyen szinten, bocsánat, hogy így mondom, kicsit vicces, és egyben dühítő is. Tehát jó Isten, tehát amiket itt leírtak benne, tehát... Hogy is mondjam, eléggé élénk fantáziával rendelkeztek régebben is az emberek, ami valami ezt tök jó, csak ne írjuk le akkor ezt olyan nagy elánnal vagy bátorsággal, mint ahogy tették, de én elfogadom, hogyha valaki ezt így gondolta, de most már, tehát hiába is vitatkoznak, akár történészek is rajta, vagy nem is ez hiába, hanem azért lehet tudni, hogy ez nem egy vallásellenes társaság volt. Tehát régen, 1914-ben Pécsett erről, az egész szabadkönyves témáról így vélekedtek az emberek. Egyébként a Hoffmann Károly féle bútorraktárról régebben már készítettem itt egy hátizsák podcast epizódot, talán Instagramon is írtam róla, de fotókat biztos, hogy tettem közé, szóval érdemes ezt is csekkolnotok, mert a helyi szabadkönyvesek számára ez egy igen fontos gyülekező hely volt. Úgyhogy a történetére kíváncsi vagytok, akkor nyugodtan nézzetek kicsit körbe az oldalamon, vagy akár rá is kereshettek bárhol máshol. Csak gondoltam, hogy jött egy kicsit talán összefoglaltabb nálam a dolog, de tényleg érdemes utána nézni. Egyébként tényleg a mai napig ez egy olyan vitatott téma, hogy baráti körbe is az ember kicsit félve dobja fel, hogy na, te mit gondolsz a szabadkönyvesekről, mert egyébként engem ez egy foglalkoztató téma, de ezt szerintem, akik itt vannak régebb ott velem az oldalon, ők tudják is. Jó kis szócsodákat szoktunk vívni, akár ténylegesen történt ismerősökkel is, de remélem, ti nem veszitek rossz néven, hogy ezt a témát felhoztam. Próbáltam tényleg csak alapjaiba egy kicsit ízletetni, vagy csak egy kis szeletkébe belekóstoltatni, vagy megemlíteni itt a poddecember epizódjában ezt az egész témát, de hát lehetne róla órákig hosszan, akár a szabadkönyves építészetről, magáról, a szimbólumrendszerükről, a páholyokról, a kialakulásukról, a történetükről, akár híresebb is idézőbe felfedett tagjaikról beszélni, de nem akarok ilyen szinten belemenni, de egyébként, ha már a tagok, akkor tehát felsorolt tagokon kívül az ismertebbek is, akikről lehetett is tudni, akár ha Amerikát nézi, George Washington, tehát itthon is elég sok művészemberről, akár Lisztről, Adiról, tehát nagyon sok emberről lehetett tudni, hogy valószínűleg szabadkönyves körökben mozog, vagy akár pécsi viszonylatban a Zsolnai család, és ebből is látjátok, hogy azért nagy tudású, befolyásos emberekről van szó az esetükben, és nem katolikus egyház ellen indulókról. Azért most néhány versét most inkább hagyjuk, tekintsünk el tőle, de tényleg nem ez volt a céljuk, de nem akarok senkit meggyőzni ezzel kapcsolatban, csak elmondtam az én saját, szerintem véleményemet a dologról. Vicces egyébként a feltételezés, egy ismerősömmel régen beszéltük, aki szerint maga Pécs is egy szabadkönyves város, és azért nem dobtak le ránk soha bombát a háborúk idején, tehát vannak ilyen feltételezések is, persze lehet ezekre pró és kontra érveket is hozni, de igen, hogyha egy baráti társaságban akartok egy kicsit vitázni, csipkelődni, vagy akár hosszasan vitázni, akkor ez mindig egy jó téma, hogyha persze, hogyha olyan körökbe dobjátok be, ahol így nagyjából így kicsit ismertek, vagy ismert számukra a téma. De lassan zárom is a soraimat, vagyis hát a szavaimat. És köszönöm szépen, hogy most is velem voltatok. Egyébként még gyorsan annyit elmondanék így utószóként, hogy a budapesti szimbolikus nagypáholyi épületéről is írtam már a www.műemlékvadász.hu oldalamon erről az épületről is olvashattok. A pécsi francia emlékműről is írtam, ennek is van egy kis szabadkönyves szála. Ezt is megtalálhatjátok a honlapomon, vagy akár a Facebook oldalamon. Illetve, hát ha építészeti vonalról kéne még gyorsan egy-két pár példát felhoznom, akkor akár a Dégi Festetics kastély az, ami elég ikonikus épület még ilyen szempontból. Lehet, hogy egyébként ennek a történetéről majd fog születni épsztori, vagy valamilyen kis epizód, de egyébként pont decemberben terveztem, hogy pont a Dégi kastélynak a hollandi házáról egy kicsit meséljek nektek, vagy lehet, hogy ez lesz akár a következő epizódunk témája, amelyben remélem, hogy szintén velem tartotok majd. Köszönöm szépen a figyelmeteket, nem sokára találkozunk, sziasztok!